Igen, jól van, akkor még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, sziasztok! Itt az élő eredményes élettalálkozón, és ugyanígy köszöntjük azokat, akik felvételről követnek minket, országhatárainkon innen is túl. Ernő szeretettel üdvözöl mindenkit, nem tud most itt lenni, de szívben és lélekben velünk van. A múlt heti témánkat fogjuk folytatni, továbbra is az életösvényein sorozatot folytatjuk, még mindig a szeretetről beszélünk, de ugye az elmúlt alkalmak során a szeretetről nem konkrétan beszéltünk, hanem olyan, hát nem is tudom, olyan ösvényekről, amelyeken járhatunk, amelyek úgymond akadályokat gördítenek a szeretet elfogadása útjába. Jó az így? Jó. Igen, ennek van értelme. Tehát, hogy nem az a baj, hogy Isten nem szeret minket, hanem az, hogy mi ezt nem hisszük el. És olyan koncepciókat kezdtünk el megnézni, amelyek igazából csapdák, nagyon hatékony csapdák, amelyek szinte megakadályoznak minket abban, hogy Isten szeretetében éljünk, és ebben feloldódjunk. És ugye ezek a csapdák többnyire a hit szintjén megvalósuló csapdák, amikből hát kicsit lehet, hogy túlzok, amilyen könnyű beléjük gyalogolni, olyan könnyű ki is lépni belőlük. Hiedelmekről van szó, elképzelésekről, olyan gondolatmintákról, amelyek csak egész egyszerűen ellentétesek a szeretettel, illetve a szeretetben való élettel. És egy ilyenről beszéltünk múlt héten. Viszont mielőtt belevágunk ismét, imádkozzunk. Mindenható Teremtő Isten, mindannyiunknak, minden embernek Atya, aki úgy szerettél minket, hogy elküldted az egyszülött fiadat, a názáreti Jézus Krisztust, hogy mindannyiunk adósságát megfizesse, hogy mindannyiunk bűnét eltörölje, hogy mindannyiunkat megigazítson, hogy hit által aztán üdvözítsen, megmentsen. Te előtted vagyunk most, és arra kérünk, hogy szólj hozzánk, hogy formálj minket, hogy adj nekünk, hogy azokat az akadályokat, amik bennünk a te szereteteddel szemben felépültek, azokat rombold le, távolítsd el az útból, segíts nekünk elengedni, új felismerésre jutni. A szeretetedet csak egyszerűen elfogadni. Köszönjük Jézus a te drága nevedben. Ámen. Okay. A szakasz, amivel múlt héten haladtunk, az 1 Timóteus 6-tól egészen 10-ig szólt, és gyorsan elolvasom, és újra kezdjük, és szép lassan végigmegyünk rajta megint. Illetve múlt héten az alkalom végén Attila vetette fel, hogy milyen jó lenne konkrét lelki gyakorlatokat hallani, amelyekkel bocsánatot kérek, köhögni valószínűleg többet fogok. Reméljük, hogy nem görcsösen és rohamszerűen, mert akkor rövid lesz az üzenet, de sok lesz a köhögés. Hanem csak néha meg vagyok fázva, úgyhogy bocsátassék ez meg nekem. Úgyhogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Ez a gondolat. És az egyik első és talán a legtermészetesebb reakció, amikor ezt az írást egy modern ember olvassa, az a bezárkózás, az azonnali elutasítás, az azonnali önvédelem. Mert ez a szakasz azt a megoldást látszik támadni és kritizálni, amely a modern világunk végső megoldása a boldogságra és a teljességre, mégpedig az anyagi javak megszerzése és az anyagi javakban való bővölködés, a gazdagság. Szerintem, ha megkérdezzünk ma egy iskolában, egy középiskolában, vagy akár egy egyetemen 1000 diákot, szerintetek az 1000-ből hány mondaná azt, hogy az anyagi jólét bizonyos értelemben a gazdagság az élet célja?
Az összes
talán. Vagy, tehát nagyon kevesen mondanák azt, hogy az ő jövőképükben nem szerepel az, hogy anyagi jólétben fognak élni. És még hogyha néhányan mondják is, azért az nem jelenti azt, hogy fel vannak arra készülve, hogy úgymond az anyagi jólét teljes hiányában éljenek. De az egyik fő gondolat, amit ki szeretnék itt hangsúlyozni, az az, hogy ez a szöveg nem arról szól, amitől meg akarnánk védeni magunkat. Ez a szöveg nem arról szól, hogy Isten egyfajta aszkétizmusra, egyfajta lemondásra, tudatos szegénységre, nélkülözésre bátorít minket, mint a szellemiségnek valamiféle magasabb útjára. Ez garantáltan nem erről szól. Ha Istent magát megnézed, ő minden más, csak nem szegény. Ő minden más, csak nem visszafogott, ha lehet így mondani. Csak nézd meg a teremtést. Én a lepkéken buktam ki először, amikor megértettem, hogy 40 000 faj van. Vagy még talán több is, nem tudom, de annyi az ismert faj. Tehát nekem lepkéből 3-4 elég lenne. De 40 000 variációja a lepkének. És aztán hallottam egyszer egy tanítást arról, hogy a szárnyai miért olyan színesek. És nem azért, mert nagyon spéci színező anyag van benne, hanem mikromilliméteres fénytörési, tehát olyan alakzatok vannak, amelyeken a fény megtörik olyan módon, hogy néhány mikronnyi különbséggel a megtörő fényből piros lesz, zöld lesz, lila lesz, vagy bármi. És gyakorlatilag egy ilyen fénytörő rendszerrel hozta létre Isten a lepke szárnyának a káprázatos színeit. Valami olyasmi ez, amit talán leutánozni sem tud a mai ember. Tehát hogyha épp hogy megértjük, de legyártani valószínűleg nem tudnánk. A legköltségesebb, a legkifinomultabb megoldásokat alkalmazza mindenütt. Olyan hihetetlen, pazarló és elképesztő bőséggel, gazdagsággal, amit el se tudunk képzelni. A középkorban, az Ószövetségben, fogalmazunk inkább így, az Ószövetségben, az áldásnak, az Isten szerint valóságnak az egyik jele az volt, hogy az Isten szerint való ember jó módban élt. Az akkori rendszernek ez része volt. Uram, bárcsak visszahoznád ezt a rendszert. Az Isten szerint való ember áldott volt olyan szempontból, hogy anyagilag és pénzügyileg is. Ugye Dávid király, de még inkább Salamon, a fia, a történelem talán egyik legvagyonosabb embere, aki nem csak javakban, aranyban, lovakban, ezüstben, de kreativitásban, építészetben, mezőgazdaságban, költészetben, és nem is tudom, mindenben gazdag volt, és hordozta Isten dicsőségét. Ha ott leszünk a mennyben, a menny nem egy csóró hely lesz. A menny az a hely lesz, ahol alanyi jogon birtokolni fogjuk a mennyei Jeruzsálemet, a teljes örökkévalóságot, Istent és vele együtt mindent. Sőt, valójában az ige azt mondja, hogy már most minden a miénk. Igaz? És mi pedig Krisztusé vagyunk, Krisztus pedig az atyáé. De minden a tiéd. Gondolkoztam egyszer ezen, és ez most csak néhány bevezető gondolat, hogyha úgymond a világi és földi törvények szerint is minden a tiéd lenne. Tehát mindent a te nevedre írnánk. Tehát mindent. Tehát a te tulajdonod lenne ez a Biblia, ez a telefon, amit most én úgy hívok, hogy az én telefonom, de a tiéd lenne, az épület, amiben vagyunk, a fák odakint, a metró, a villamos, a parlament, az óceánjáró hajók, az összes kőolaj, az összes atomenergia, az egész világ, minden a tiéd lenne. Tehát minden a tiéd lenne. Azt csinálhatnál vele, amit akarnál. A kérdésem az az, hogy egy bizonyos ponton túl képes lennél mindent birtokolni és használni? Úgy értem, összegyűjtenéd az összes mobiltelefont, mindenkitől elvennéd, mert a tiéd, és felhalmoznád egy nem is tudom mekkora raktárhelyiségben? Vagy, tehát, hogy egy ponton, tehát egy ponton az, hogy a tiéd, vagy csak szemléled és élvezet között már nincs különbség. Tehát ha tiéd lenne az a fa ott kint az utcán, akkor kivágnád, feldarabolnád és hazavinnéd. Lehet, hogy néhány fát igen, mert fával tüzelsz, de nincs, tehát a szabad embernek, akinek nem kell küzdenie a túlélésért, akinek nem kell egy félelmet kompenzálnia, akinek nem kell egy kisebb rendűségi érzést ellensúlyoznia, nem kell maga köré gyűjtenie mindent ahhoz, hogy az övé legyen. Az a fajta anyagiasság, amiben talán mindannyian élünk, és amitől szenvedünk is, a bukott természetünk és a bukott természetünk félelmeinek, szorongásainak az egyik következménye. Egy pótmegoldás valamire, ami nincs meg nekünk. És ez a szöveg, amit itt az előbb olvastunk, ez erről beszél. Ez arról beszél, hogy mi hitre lettünk elhívva. Hitre. Ahol a hit egy módszer az életre. És ez a módszer nem a semmiben lebeg, a hit tárgya és alanya, ha lehet így mondani, mindig Isten. Nem, hogy van? Az alanya? De, jó, nem, hogy van? Az alanya én vagyok, én hiszek, igaz? Istenben ő a hitem tárgya. És ha van köztünk magyar tanár, ne kövezz meg, még ha el is rontottam. Az élet, ahogy mi ismerjük, nem létezik. A modern ember az életet individualistaként ismeri és éli, önmagára néz, önmagára számít és önmagában bízik. Úgy gondolja, hogy az életének az erőforrásai nem nyúlnak túl az énen, és azon, amit az én meg tud szerezni. Legyenek azok kapcsolatok, anyagi javak, tudás, bármi. De minden az énből indul ki, belőled. És ez egy alapvetően hamis világkép. Ez nem valós. Ez nem igaz. Az ember egy szeretett kapcsolatra lett elhívva Istennel, ahol Isten szereti az embert. ahol ez a szeretet nem egy érzelmi kötődés, hanem egy 1 Korintus 13-ban definiált mélységesen mély szövetség, elköteleződés, hozzáállás, amely a gyenge, önmagában elégtelen, önmagában küszködésre ítélt embert biztonságba helyezi. A végtelen, mindenható Isten feltétel nélküli szeretete egy végtelen, garantált erőforrást biztosít a kiszolgáltatott, gyenge embernek. Embernek lenni, emberségünkben kiteljesedni azt jelenti, hogy felolvadunk Isten szeretetében, azaz megértjük, vonalon túl meggyőződünk róla, hogy nem én vagyok egyedül, hanem én vagyok az én Istenemmel. És Isten velem van. És Isten minden ígérete igaz rám. És ilyen módon az én erőforrásaim, mindaz, amiből élek, mindaz, amivel kalkulálok, mindaz, amire számítok, mindaz, ami a jelenemet, a jövőmet biztosítja, az Istenben van, sőt, ő maga az. Ez a hit. Ez a hit rendszere. Mi a módszered az életre, Sanyi? Hogy élsz? Hogy csinálod? Tehát fölkelsz reggel, és de jó napom van, elkezdek dolgozni, és tehát hogy élsz? Hogy csinálod? És alapvetően úgy csinálom, hogy vagyok én, és számítok magamra, meg arra, amit látok, amit meg tudok fogni, és közben van egy vallásom, van egy hitem Istenben, aki van odakint, akit valahogy megpróbálok megfűzni, hogy segítsen nekem ide lent, és ha jó keresztény vagyok, akkor valószínűleg többet segít, ha rossz keresztény vagyok, és többnyire rossz vagyok, akkor kevesebbet, és nem is tudom, ebben sem is akarok, van egy ilyen fura viszonyom, de a lényeg az az, hogy valójában úgy kelek föl reggel, hogy vagyok én, és amit én fogok, és amit én elérek, és amit én meg tudok tenni. És ez a módszerem az életre. És hogyha én vagyok, és én rajtam múlik a saját és a családom és a házam népe boldogulása, akkor figyelj, az egyetlen értelmes dolog az, hogy meg akarok gazdagodni. Mert én tudom, ahogy egyre idősebb leszek, egyre több bizonyítékom van rá, hogy nem vagyok elég erős, nem vagyok elég arra, hogy tartsam a saját, nem hogy a szeretteim, nem hogy a rám bízottak életét. Nem vagyok elég erős ahhoz, hogy éljem az életet. Kevés vagyok hozzá. És ahogy egyre többet élünk, úgy egyre több bizonyítékunk van erre. Úgyhogy erőforrás hiányban vagyok. Értitek? Egy szakszó van a nyelvemen, de nem akarom kimondani. Erőforrás hiányom van. Erőforrásokat kell szereznem, hogy élhessek. Ezt értitek? Értitek ezt a gondolatmenetet? Ismerős ez? Ismerős? Erről beszél ez a szöveg. Ez a szöveg azt mondja, hogy két rendszer van. Az egyik egy hazugságon alapszik, a másik meg az igazságon. A hazugságon alapuló rendszer azt mondja, hogy te vagy egyedül, és csak az annyi van neked, amennyiről te gondoskodsz, és amennyit te birtokolsz. Ez a világrendszer. Ebben nőttünk fel, ebben tanultunk meg érvényesülni, itt készülünk győzelmet aratni, ezért akarunk karriert, ezért akarjuk megtalálni a legjobb párt, ezért akarjuk átélni a legjobb élményeket, mert csak annyi van nekünk, amennyit megszerzünk. És mindannyian szeretnénk élni. És ha nem tudok szerezni, ha nem tudok birtokolni, ha nem tudom átélni, ha nem gazdagszom meg, akkor valójában lemaradok az életről. Nem ez a világképünk? Nem ezt szívtuk magunkba az anyatejjel? Ez az egyik rendszer. Ez egy módszer az életre. A másik rendszer pedig a hit rendszere. Ahol van egy mély vonalon túli meggyőződésem arról, hogy a végtelen, mindenható, engem feltétel nélkül szerető Isten velem van. És szeret engem. 1 Korintus 13 elkötelezettségével, hogy minden ígérete igaz rám, hogy ő harcolja a harcaimat. És reggel fölkelek, és nem vagyok egyedül, hanem az én Istenem ölében ébredek. A szárnyainak az árnyékában minden erőforrása rendelkezésemre áll, ha lehet így mondani, értem van. És nem én irányítom azokat, hanem ő és az ő szuverén, szabad akarata, az ő szeretete, ahogy ő azt bölcsen és helyesen jónak látja, de ő velem van. És hogy mit hoz a jövő, nem tudom, de az ígéretei igazak. És az ígéretei szerint számíthatok gondoskodásra, törődésre, és ezért olvassuk és tanulmányozzuk az igét, hogy egyre jobban értsük az életet, amiben ő vezet minket. De a lényeg az az, hogy Isten egy végtelen erőforrás a számodra. Ő a te gazdagságod. Ő a te gazdagságod. És a kérdés, a végső kérdés az az, hogy a szíved mélyén melyik rendszerben élsz. És az én vallomásom az az, hogy 25, vagy most már azóta eltelt egy pár év, 26 vagy 27, mit tudom, egy jó pár évnyi kereszténység után nekem nagyon könnyű volt a másikban élni. Még mindig könnyű volt a másikban élni. Abban, ahol fölkelek reggel, vagyok én, aki felelős vagyok, és cselekszem, és valahol van az Istenem, aki remélem, hogy menedzsel engem. De alapvetően én vagyok. És én aratom a saját tetteimnek, döntéseimnek és teljesítményemnek a következményeit. Ha elszúrom, elszúrtam, és ennyi. És talán Isten csökkenti a kárt, talán segít, talán megment, de alapvetően én harcolok az életért. És most nem az örök biztonságról beszélek, és nem, hanem a fizika, a valós, hétköznapi fizikai életről. Úgyhogy, most olvassuk újra. Jó? Hát, ha mást mond egy kicsit. Valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Oké, olvassuk el, ami előtte van. Előtte arról beszél, hogy tehát a tévtanítókról és bizonyos értelemben lelki kiskorúságról beszél, visszájkodásról, olyan emberekről, akik az igazságot elvetik, és akik a kegyességet, a nyerészkedés, a vagyonszerzés eszközének tekintik. Jó, ez nyilván egy szélsőséges képlet, ez mondjuk arról szólna, hogy én azért prédikálom Krisztust, mert el tudom adni a CD-imet utána, vagy az MP3-jaimat, a CD-ket már nehezen, el tudom őket adni jó pénzért, és minél jobb üzenetet prédikálok, annál nagyobbat kaszálok hétről hétre. És megjegyzem, hogy vannak szolgálatok, amik így működnek, és egyáltalán nem akarom megítélni őket, mert lehet, hogy a dolog csak arról szól, hogy finanszíroznak egy egyre jobban terjedő szolgálatot, és a szolgálónak a szíve teljesen tiszta, tehát nem nyerészkedésre használja az igazságot, hanem csak egész egyszerűen így működik a rendszere, ezt nem akarom érinteni, de amiről ő itt beszél, az az, hogy nem hiszek én semmiben, hagyjál már, Jézus, meg Isten, meg megáld engem, jaj, a duma-duma, hanem hogy látom, hogy ezek itt, tehát hogyha itt most egy gyülekezetet alapítunk, simán tudok tizedet szedni, király. És ez úgy tűnik, hogy vagyonos, hogy van ez, közösség, úgyhogy sokat prédikálunk a tizedről, és az adakozás áldásáról, és tudod, és a szívem ilyen szinten gonosz. Tehát lement a lényeg a WC-n, és megmaradt a régi rendszer a legsötétebb és a leg, nem is tudom, kifogásolhatóbb módon. De ahogy ezt folytatja, hogy azt mondja, oké, értem én, hogy ők nyerességvágy hajtja őket, és ezt értem, mert egy szomjazó, egy hiányszenvedő lény kell, hogy kapjon. És emberek szomjazó lények vagyunk. Mi hiányt szenvedő lények vagyunk. Jeremiás elején beszél róla, hogy hogy azt mondja, szörnyű bűnt követett el a népem. És a bűn az az volt, hogy elhagytak engem az élő vizek forrását, és elmentek, és repedezett falu víztározókat vájtak maguknak. Ami azt, és nem azt mondta, hogy szörnyű hibát követett el a népem, mert inni akart, hanem azt mondta, hogy helyettem, az élő vizek forrása helyett elmentek, és csináltak maguknak saját vízforrást. Repedezett falu víztározókat, amik nem tartották a vizet, amik nem működtek, amik nem hozták azt, amire szükségük volt. Hogy egy hamis megoldás után indultak az eredeti helyett. És ez az, amiről ez a szöveg is szól, mert nem az a baj, hogy nem vágysz nyereségre vágysz, hogy ne vágynál. Ugye te egy emberi lény, aki halálra van ítélve, akit egy vírus elvihet, akinek ha elveszed a kabátját, tüdőgyulladást kap és meghal, aki a saját lelki belső világában fel tud borulni könnyedén úgy, hogy akár az életét is hajlandó eldobni magától. Tehát annyira törékenyek vagyunk, annyira gyarlóak, annyira gyengék, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy kapjunk. Olyanok vagyunk, mint egy csecsemő, aki miután megszületett, nem olyan, mint egy gazella újszülött, vagy egy ló, vagy egy kismalac, hogy kipottyan a mamájából, és fél órán belül már talpon van, és mit tudom én, 2-3 órán múlva már szaladgál és legel, vagy nem tudom, legelni talán még nem, mert még elején még tejet isznak. Egy csecsemő megszületik, ott hagyod, és meghal. Életképtelen. Kapnia kell, az élet neki arról szól, hogy gondoskodnak róla, hogy etetik, itatják, felöltöztetik, hogy kapnia kell. És azt gondolom, hogy ez felnőtt korban se változik. Mi szomjazó lények vagyunk, nekünk kapnunk kell. És a leggonoszabb tanítás az, amely megpróbálja az embert egyfajta aszkétizmusra, egyfajta lemondásra, egyfajta a valós szükségeinket, vágyainkat tagadó, elutasító életre buzdítani. Ez nem Isten útja. Isten adni akar, de ő maga akar adni. Pótszerek nélkül. Ő közvetlenül akar lenni a forrás. És ezt már nem értjük, de itt ezt mondja. Azt mondja, hogy felettébb nagy nyereség. Úgy mondja, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. És a kegyességet fordíthatjuk úgy is, hogy Isten szerint valóság. Azaz az Istennel való közösség, Isten ismerete, az isteni életstílus, isteni rendszer elfogadása megelégedéssel óriási nyereség. Ezt mondja. Óriási nyereség. Akartok egy átjó üzletet? Hogy értem, instant gazdagság, instant bőség, instant teljesség. Kegyesség megelégedéssel. És oké, hogyha Isten, az Istennel való mély, bensőséges közösség, ami egy csomó ember számára csak elmélet. Oké, tehát olyan sok, és most jelenleg a számomra is. Tehát, hogy nekem volt az életemben egy időszak, minden órában megtaláltam Istent. És úsztam benne, és hihetetlen spirituális élmény volt. Az utóbbi időben nem találom Istent, nincs közel hozzám élmény szinten. De a valóság attól függetlenül, hogy találkozol vele vagy sem, hogy átélem vagy sem, az, hogy a legmélyebb lelki szükségeinket nem tudja elégségesen, kielégítően betölteni senki és semmi, csak Isten maga. Az ő személye, a vele való találkozás, az ő szeretete, az ő ölelése, az ő kijelentése, az ő tervében való részvétel, ő maga egy nagy randi Istennel, kettesben, ha erről szól az élet, minden nap találkozom vele, és ő vele járok, és vele élek, és ő ad nekem, ő a legjobb barátom, ő az atyám, ő a szeretőm, ő minden. Isten az életem, ez a közösség, ez az egyetlen, amely képes betölteni azt az ürességet, ami ott van egy emberben. Ez a kegyesség. A kegyesség felettébb nagy nyereség. Mert mindazt, amiért a világban a vérünket adnánk, hogyha egyszer karriert csinálok, akkor majd biztonságban érzem magam, hogyha ha elvettem a legszebb lányt feleségül, mondjuk én ezt megcsináltam, akkor boldog leszek, akkor teljes lesz az életem. És tudod, és elkezdek ilyen feltételeket szabni ahhoz, hogy ahhoz az élet élményhez jussak, amire mindig is vágytam. És Isten azt mondja, hogy tévedés. Az az élet élmény az én velem jön. Plusz zéró feltétel. Nem kell a feleség, nem kell a karrier, nem kell a több pénz, nem kell semmi. Én kellek. Én kellek. És a kereszténység, drámája az, hogy engem, Istent elvétetek. Elmentek mellettem. Eszköznek tekintetek. Kikerültök. Nem is tudom. A lényeg az, hogy az élő vizek forrását a zsidó nép elhagyta. Hogy én az élő vizek forrását elhagyom. Mikor reggel, amikor fölkelek, délután, nappal, este, és visszacsúszom a saját rendszerembe, a régibe, ahol vagyok én, és amim van, és az élmények, és nem tudom, és holott van feleségem, úgy élek, mintha nem volna. Felettébb nagy nyereség. A kegyesség megelégedéssel. Miért teszi hozzá a megelégedést? Azért, mert hogyha nincs megelégedés, ha elégedetlenség van, és az ördögnek ez a stratégiája, az elégedetlenség csíráját és magját ülteti el a szívünkben. Ha elégedetlenség van, akkor keresés van más, jobb, újabb, frissebb, izgalmasabb után. És a világ nagyon jó abban, hogy ezt a vákumot betöltse. Hangosabb, látványosabb, gyorsabb, legalábbis az ígéretének a szintjén, mint az a csendes, de mély és valóban megelégítő járás Istennel. Úgyhogy Isten nem azt mondja, hogy légy aszkéta, hanem azt mondja, hogy találj meg engem, élj belőlem, és légy biztos abban, hogy én elég vagyok. Hogy én elég vagyok. Elégedettség. És nagyon alacsonyra húzza a szintet, azt mondja, tehát egyrészt magyarázza is, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Ezzel valójában azt mondja, hogy ha a földi életed 70, 80, 90, 100 évét vagyonszerzésre áldozod, akkor valami olyasmire áldozod, amit nem tarthatsz meg. Garantált hiába valóság. Tehát garantált értelmetlenség. Egy ideig küszködsz érte, ha a szerencsések közé tartozol, akkor egy ideig élvezheted, de azután mindenképpen elengeded, el kell engedned. Nincs értelme. Miért csinálnád? Mezítelenül jöttünk, mezítelenül is megyünk el. De hát olyan Sanyi, ez olyan gyengus ez az érv. És komolyan ezt akarod mondani? Persze, tudom, a mennyország, meg minden, de hát nem itt... És akkor tudod, ez az igazi hozzáállásom. Vagyok én, amit én megszerzek, amit átélek, és az a 60-70-80 év, ez van. A többi, hogy utána mi lesz, meg az, hogy lesz, nehogy már most kezdjünk arra építeni, vagy valami. Értitek, nem? Tehát, hogy ez a hívő hitetlen. Nem, hitetlen hívő, mindegy. És nem másról beszélek, magamról beszélek. Meg arról, hogy Isten látja ezt a betegségünket, hogy az élő vizek forrását elhagyjuk, és ássuk a repedezett kutakat, és jön utánunk, és gyógyítani akar minket, és hív minket. És ezt mondja, hogy mezítelenül jöttünk, mezítelenül is megyünk el. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És fogalmazzunk úgy, hogy ha megvan az, ami az nem, hogy fogom, a megélhetéshez kell. És azt gondolom, hogy, hogy itt a megélhetés szintje az egy személyes dolog. Az minden embernél más. Az a te lelki beállítottságodra van szabva, a kultúra, a környezet, amiben felnőttél. Tehát lehet, hogy neked a megelégedés szintje az az, hogy egy családi házban laksz, van legalább két kocsit, most csak mondok valamit, és nem tudom, legalább fél évre való tartalék a bankszámládon. És ez a minimum szint, mert azelőtt úgy éltél, hogy két-három házatok volt, és 10 kocsitok, és 5 évre való pénz a bankszámlán. Most nem tudom, hogy ez egyáltalán jó példa, de aztán egy másik embernek meg a normális az az, hogy minden hónapban pont kijön nullára hó végére. És nem, hogy hány hónapra nincs, hanem, hogy mekkora mínuszt csinál. Tehát, hogyha nem csinál nagy mínuszt hónapról hónapra, akkor ő már boldog. És az, hogy egyszer kocsia legyen, az egy álom lenne, de nem is kell, hanem csak kijöjjön minden hónap végén nullára. És ha kijön nullára, akkor ő neki van hol lefeküdni, és van mit ennie. És ő azzal megelégedhet. És a tanács, amit ad, az nem az, hogy mit legyen és mi nem, hanem hogy tanulj meg elégedetnek lenni. Tanulj meg elégedetnek lenni. Tanulj meg örülni annak, ami van. Tanuld meg azt, hogy jobb az, amit lát a szem, mint az, ami után sóvárog a szív. Hány olyan tavaszom volt, én imádom a tavaszt, hány olyan tavaszom volt, amit nem láttam. Nem láttam a virágzó fákat, nem láttam a zöldellő füvet, nem láttam semmit, mert hajtottam. Nyomtam a munkát reggeltől estig, stresszesen, és ahogy csak lehetett, mert egy jobb jövőért dolgoztam. Egy jobb jövőért. És elment egy tavasz, egy nyár, egy ősz, egy tél, még egy tavasz, még egy nyár, még egy ősz, még egy tél. 5 év, 10 év, 15 év, 20 év, 25 év, 30 év, 35 év, 40 év, és nem éltem egy pillanatot sem. Mert vártam egy feltétel teljesülését, hogy majd utána élek. Mert elégedetlen voltam azzal, ami van, és azt mondtam, hogy az életet akkor lehet elkezdeni, ha megvan már ez, meg ez, meg ez, meg ez is. És ez a tökéletes módszer arra, hogy ne élj egy pillanatot se. És persze különféle embertípusok vannak. Én a felelős vagyok, a vállalkozó, aki, ha van egy feladat valahol, magamra vállalom, és elkezdem megcsinálni, aki hajt a jövőért, aki cselekszik, sose volt a lusta, soha nem bírtam nem csinálni semmit. Ha te olyan vagy, akinek nagyon nehéz bármit csinálnia, és rászedned magadat, aki simán fölkelsz reggel úgy, hogy csak úristen, csinálom, ne kelljen valamit, és leéled így az életedet, akkor neked nem ez az üzenet szól. Neked egy másik üzenet szól. De azt gondolom, hogy a világ alapvetően afelé sodor minket, hogy vedd a kezedbe az életed irányítását, szerezd meg, ami a teljességhez kell, és akkor élhetsz. És Isten azt mondja, hogy figyelj, ez egy csapda, mert ha ezt elhiszed, akkor az egész életedet leélheted boldogtalanul, hisztisen, frusztráltan és elégedetlenül, mert épp nincs meg az, ami kéne a teljességhez, ahhoz, hogy én lássam a virágzó fákat, ahhoz nekem 1 millióval több kell a bankszámlán. Ahhoz, hogy lássam a gyönyörű tavaszt, nekem egy szebb feleség kell. Ahhoz, hogy tudod, az ég kékje igazán kék legyen, ahhoz tudnom kell, hogy minden évben 3-szor elmegyünk nyaralni. Mi is, nem tudom, mondja, amit akarsz, tudod, bármit mondhatsz. Az elégedetlenség egy tolvaj, ami kiforgatja a kezedből azt, amit van. Megkeseríti a szívet, elrabolja a pillanatot, és egy elérhetetlen távoli jövőbe teszi. Mert ha az elégedetlenség, mint állapot, mint hozzáállás ott van a szívedben, hidd el, amikor eléred a következő célodat, akkor is ott lesz veled. Ezt érted? Megvan a nagy ház, megvan a feleség, megvan bármi, egy pár napig élvezed, és a régi hozzáállás előjön, több kell, más kell, nem elég. Úgyhogy felettébb nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. És hogyha megvan az, ami az élet a te lelked által elfogadható szintjéhez kell, akkor a nagy nyereség nem ott van, hogy tovább hajtasz, hogy még többet akarsz, hanem a nagy nyereség ott van, hogy elégedett leszel. Hogy azt mondod, hogy most élhetek. Hogy a lelked lelassul. Hogy el tudsz kezdeni figyelni a pillanatokra. Ne adj Isten, Isten! Hogy élsz. Hogy egyfajta révbeértségben vagy. Ezt mondja itt. Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És akkor most jön a kiegyensúlyozás. Amikor a lelked megelégszik, amikor a görcs a kezedben, amellyel rá szorítottál az álmaidra, a vágyaidra, a nagyobb életre, kienged. Amikor szabad leszel, amikor el tudod engedni az életedet, akkor Isten szabaddá válik arra, hogy megadja neked a szíved kéréseit. Mert akkor azok a dolgok, amiket elkezd behozni az életedbe, azok már nem Isten helyettesítőkké, hanem a szellemiségednek, az Istennel való járásodnak a koronái, a kifejeződései, a megdicsőülése lesz. Azt gondolom, hogy akkor vagyok kész rá, hogy feleségem legyen, amikor tudnék feleség nélkül is élni. Akkor vagyok kész rá, hogy feleségem legyen, amikor nem azt várom tőle, hogy ő tegyen boldoggá, hanem amikor én már boldog vagyok, és arra vágyom, hogy boldoggá tegyem őt. És persze ezek idealisztikus szavak, de az elv az ez. És ugyanígy igaz, akkor vagy kész birtokolni valamit, amikor kész vagy elveszíteni. Akkor vagy kész élni az élet javaival, amikor azok már nem az életed, hanem csak díszei, ékszerei annak az életnek, amit már amúgy is élsz. Én azt hiszem, hogy Salamon, oké, mondom másképp. Azt hiszem, hogy soha nem hasonlíthatjuk össze a saját életünket valaki máséval. Én nem vagyok olyan, mint te, Isten nem vagy olyan, mint én. Isten nem vezethet téged és engem ugyanazon az úton. Lehet, hogy te vagyonos ember leszel, végigmész ezen az úton, megtanulsz elégedetnek lenni, megtalálod ezt a felettébb nagy nyerességet, ami a kegyesség megelégedéssel, és Isten egy olyan pályán vezeti az életedet, ahol elképesztő javakkal fogsz gazdálkodni és élni. És át fogsz élni egy csomó izgalmas dolgot, egy csomó klassz dolgot, olyat, amilyet én soha. Én ugyanígy megtalálom az ösvényt, és ugyanúgy megtanulok a körülményeim között elégedetnek lenni. És az elégedettség, az Istennel való járás teljessége a te esetedben és az enyémben ugyanaz. De lehet, hogy aztán téged egy olyan úton vezet, ahol a világ is azt mondja, hogy ó, engem meg lehet, hogy egy olyan úton, ahol a világ azt mondja, hogy csórikám. De közben a titkunkat nem ismerik. Az életünk igazi forrását nem látják. Mert én is szabad vagyok, és te is szabad vagy. Én is gazdag vagyok, és te is gazdag vagy. A valódi gazdagsággal, a hit gazdagságával. De az én tapasztalatom az, hogy amikor az anyagi javakból bálványt csinálok, Isten harcolni kezd a bálványaim ellen. Amikor a bálványaimat elengedem, Isten elkezd megajándékozni mindennel, amivel csak örömet okozhat nekem. Hogyha a hit útját elhagyom, Isten sáncot emel velem szemben, és ha kell, harcol velem, hogy visszatereljen a hitbe, mint ahogy egy szülő a 6 éves gyerekét, aki úgy döntött, hogy kiköltözik az erdőbe, hát utána megy, sáncot emel vele szemben, és visszatereli a házba, ahol van esélye túlélni. Úgyhogy a kegyesség megelégedéssel nem az aszkétizmus és a szegénység elszellemiesítése, hanem egy hozzáállás, egy szívbeli hozzáállás, egy gondolkodásmód. És akkor itt jön, akik pedig meg akarnak gazdagodni, és itt jön a lény, és nem is olvasom tovább. Akik pedig meg akarnak gazdagodni. És a gazdagság, ahogy legutóbb is fogalmaztuk, a javakkal való... Oké, tehát arról szól, hogy én a birtokolt javakból merítve akarok élni. És mert úgy akarok élni, nem hitben, nem Isten az erőforrásom, hanem a birtokolt javaim a forrásom, ezért gyarapítani akarom a vagyonomat, a forrásaimat. És ez igaz lehet akkor is, amikor van élelmed és ruházatod, és van hol lehajtani a fejedet, és szeretnél egy új mobiltelefont. Tehát nem 10 milliárd forintot, hanem javakat, amik azért kellenek, hogy azokból meríts és azokból élj. Nincs semmi baj az új mobiltelefonnal, ha az csak egy új mobiltelefon. De baj van az új mobiltelefonnal, hogyha az hát nem tudom, hogy fogalmazzak, de ha attól leszel valaki, ha az egy státuszszimbólum, hogyha az a mert nem akarok kritizálni, azért fogalmazok óvatosan. Oké, mert mondjuk azt, hogy rossz az én képem. Nekem kisebb rendőrségi komplexusom van, de ha van egy 300.000 fontos mobiltelefonom, akkor mindenki látja rajtam, hogy azért én vagyok valaki. Na most nincs baj a 300.000 forintos mobiltelefonnal, de valószínűleg tök jó, meg minden. De nem azért vagy valaki, mert ilyen telefonod van, hanem mert Isten gyermeke vagy. És ezen a ponton a telefon egy olyan lelki szükséget próbál pótolni, amit Isten tölthetne be a lelkedben. És ezen a ponton a telefon a szerepe miatt egy bálvánnyá vált, egy Isten helyettesítővé. Meg akarok gazdagodni, javakat akarok szerezni, hogy teljes ember legyek, hogy éljek, hogy biztonságban legyek, hogy örömöm lehessen. A módszerem az életre, a javak megszerzése és az azokkal való élet Isten helyett. És megint a javakkal van a baj? Mondjátok szinkronban? Nem. Mivel van a baj? Azzal van a baj, hogy feleségem van, de úgy élek, mintha nem volna. Mert hogyha feleségem van, a feleségemmel nem élhetnék át egy csomó ámulatos dolgot. Nem lehetne közösen egy telefonunk? Neki is egy, nekem is egy. Nem mehetnénk el közösen egy nyaralásra? Nem lehetne együtt egy házunk? Nem élhetnénk együtt az élet javaival? Dehogy is nem. A baj az, hogy én lecserélem őt az élet javaira. Isten az én feleségem. Isten a te férjed. Ő vele együtt kéne, hogy éljek, ő belőle kéne, hogy merítsek, ő kéne, hogy legyen az életem, és ő vele bejárhatjuk az egész világot. Minden a miénk lehet, ha van értelme, és ha nincs értelme, akkor meg miért legyen a miénk? Ő majd vezetni fog az úton, és akár gazdag leszek, akár szegény, teljes életet fogok élni. De ha nélküle, ha helyette akarok vagyont birtokolni, meggazdagodni, akkor történik ez. Kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Kezdjük a végénél. Pusztulás és romlás, és nem sokára abba hagyom. Ezek nagyon durva szavak. Tehát ez nem olyan, hogy... Tehát ezek mintha túlozna Isten, nem? Ezek ilyen túlzó, durva szavak. Pusztulásba? Nem ár azért, mert meg akarok gazdagodni. Mert szeretnék egy kis lét. Vagy tudod, tehát mert jobban akarok élni. Ez engem pusztulásba dönt? Hát nem ár. Hát az egész világ így ér. Hát erről szól minden. Ez túlzás. Ez nem komolyan vehető. De igen. És nem úgy visz pusztulásba, hogy tudod, karriert akarok csinálni, és a híd alatt végzem. Hanem úgy visz pusztulásba, és a kontraszt az itt van kicsit később, hogy a hittől, a hit rendszerétől eltávolodok. És lehet, hogy megtörténik, hogy megcsinálom a karrieremet, és megvan a pénzem, de a lelkemben kárt vallok. A lelkemben pusztulást élek meg, akár nagyon szélsőségeset. Tehát, hogy én a saját életemből is mesélhetek, nagyon durva élményekről, amiket senkinek nem kívánok, amik abból jöttek, hogy fogalmazzunk így, meg akartam gazdagodni, és a hittől elszakadtam. Jó, tudom, hogy ti ilyet sose csinálnátok, dehogy is nem, pont erről szól a csapdája a dolognak, hogy a mi kultúránkban az anyagiasság, az önmagunkban való bizalom és a javak által való élet olyan természetes, annyira normális, annyira része az életünknek, hogy simán éljük keresztényként, és a hitünkben kárt szenvedünk. Nem úgy szenvedünk kárt a hitünkben, hogy nem jövünk többet a gyülekezetbe, vagy sátánisták leszünk, vagy valami ilyesmi, dehogy is, hanem úgy, hogy Isten szeretete mindig egy távoli elmélet marad. Mert soha nem engedtem meg az életemben, hogy annyira gyenge legyek, hogy tényleg őtőle függjek. Soha nem engedtem el a kontrollt. Mindig megvolt a pénz, mindig megvolt a forrás, mindig tudtam, hogy oldjam meg a problémáimat, mindig intéztem, mindig fogtam, mindig irányítottam, mindig kontrolláltam. Isten legfeljebb menedzselt, és amikor könnyebben mentek a dolgok, akkor hálát adtam neki, amikor meg rosszul mentek a dolgok, akkor meg azt mondtam, hogy na hát így néz ki a te gondoskodásod. Köszönöm szépen. És az élet valójában egy közösség önmagammal, és a meggazdagodni akarásommal, vagy akár a gazdagságommal. Az életem élménye és tapasztalata, ami növekszik, az az önmagammal és a vagyonommal való közösség élményének a növekedése. Mert ebben élek. És ez maga a pusztulás. Ez maga a romlás. Hogy ahelyett, hogy elengedtem volna, 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt elengedtem volna, és 20 éve azt mondtam volna, hogy Uram, az lesz velem, amit Te megengedsz. Legyen én velem a szereteted szerint. És tudod mit? Lehet, hogy nem fogok harcolni. Tegnap még harcoltam volna itt, hogy rendben legyen, ma nem fogok. Kockáztatok. És ezt mondom, ez annak az embernek szól, aki amúgy meg mindig harcol. Ha sose csinál semmit, akkor neked ez azt jelenti, hogy tudod mit? Fölállok és csinálok valamit, mert bízom benned, mert tudod. Nálam ez úgy néz ki, hogy mert bízom benned, nem csinálok semmit. Mert amúgy simán összerakok mindent egy pillanat alatt, de nem, hogy akkor én most megvárom, míg te lépsz. És ha megvártam volna 20 évvel ezelőtt, hogy ő lépjen, akkor láttam volna Isten kezét az életemben. És lett volna egy emlékem, hogy Isten, amikor bajban voltam, cselekedett. És lehet, hogy erre a kis élményre ráépítve a következő alkalommal is azt mondtam volna, hogy Uram, most is be vagyok tojva, mint ahogy tegnap előtt be voltam tojva. De tegnap előtt megmentettél, tudod mit? Ma is megkockáztatom, hogy megmentesz. És megint megmentett. És már 2 élményem van, 20 évvel ezelőttről. És leélhettem volna ezt a 20 évet úgy, hogy mindig és következetesen és újra meg újra, ahányszor csak bírom, rábízom magam Isten szeretetére. És tudjátok, hogy mi lenne ma, ismerném Isten szeretetét. Tudnám, hogy az milyen, mert abban éltem, mert annak voltam kiszolgáltatva, mert az volt a környezetem, mert arra figyeltem. Értitek? De nem ezt tettem, hanem megmaradtam a saját rendszeremben, a vagyomban, a gazdagságban, és Istennek megengedtem, hogy segítsen. És hol segített, hol nem. És amikor segített, az se arról szólt, hogy jobban megismertem a szeretetét, és amikor nem segített, az meg arról szólt, hogy na köszönöm szépen, megvan rólad a véleményem. Jó, és ez nagyon, nagyon, nagyon kiélezett és nagyon leegyszerűsített modell, de itt van a pusztulás. Akik meg akarnak gazdagodni sok kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Eltévejedtek a hittől, a hit rendszerétől, ahol nem én vagyok egyedül, hanem van egy hatalmas és gyönyörű Istenem, akinek minden ígérete igaz az életemre, aki feltétel nélkül szeret, és akire csak egyszerűen rábízhatom magam. És ahogy rábízom magam, egyre jobban és jobban megismerem őt. Napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra. Egyre több élményem van, egyre több tapasztalatom van, egyre mélyebb a hitem abban, hogy őt tényleg szeret. Itt abba kell, hogy adjuk. Talán csak egy gondolat még ide, hadd menjek vissza, mert ez kikívánkozik belőlem. Esztelen és káros kívánságok. A kívánság a kéréssel szemben, és erről többször tanítottunk már, de illik ide, egy követelőző feltétel, amit Istennel szemben szabunk. A kívánság az, hogy figyelj, én csak élni szeretnék. De ahhoz, hogy élhessek, kell nekem, és írd a pontozott vonalra, amit csak akarsz. Ez a kívánság. Egy feltételként szabott követelés Isten felé, amely az élet teljességéhez kell, az élethez kell. És a kívánság gyakorlatilag azonnal elégedetlenséggel és boldogtalansággal jár. Mert abban a pillanatban, ahogy kívánok, elhiszem, hogy az élet nem lehet teljes ennek a teljesülése nélkül. Ezt mondom még egyszer. Kívánsággal akarok akarok több pénzt. Amúgy megélek, tehát van mit ennem, van hol lefeküdnöm, és van mit fölvennem. De kívánsággal akarok több pénzt. Ami azt jelenti, hogy Uram, ha nem adsz több pénzt, akkor nem szeretsz, mert nem lehet több pénz nélkül rendesen élni. Az élet nem élhető, nem lesz zöld a fű, nem lesz kék az ég, a tavasz nem jön el, az élet nem teljes, ha nem adsz több pénzt. Úgyhogy egészen addig, amíg meg nincs a több pénz, boldogtalan vagyok, elégedetlen, frusztrált. A kívánság megszületésével azonnal jön a frusztráció. Ezzel szemben Istennek az a tanácsa, hogy figyelj, ha neked több pénz kell, akkor én adok, de kérlek, maradj elégedett. És az elégedettség, az elégedettséggel megfogalmazott kívánság, töröljük a szót kérés, az kérés. És a kérés az valami olyasmi, amely azt mondja, hogy én úgy szeretnék több pénzt, de tudom, hogy nem kell. Tehát, hogy értem, tehát, hogy Uram, tehát, hogy elég az, ami van, és ahogy vagy, tehát megélek így, de olyan jó lenne több. Tudod, mit tudom, ha szeretnél, adj nekem. De ha nem adsz, teljesen rendben vagyunk. A kérés felhatalmazza az ajándékozót arra, hogy ő maga döntse el, hogy akar-e adni, vagy sem. Óriási különbség. A kérés mellett lehetünk elégedettek. És Isten nem azt mondja, hogy folytsd el a vágyaidat, hanem azt mondja, hogy kérj tőlem. Kérj tőlem. Hányszor van a Bibliában a kérj parancs? Azért nincs nektek, mert nem kéritek. Vagy nem jól kéritek. Ahol szerintem ugyanerről az elvről beszél, csak a saját, hogy mondja, hogy a mindegy, nem, Jakabban van, hogy a saját kívánságaitokra akarjátok elkölteni, valami ilyesmi, de az megint ugyanerről a rendszerről szól, biztos vagyok benne, hogy az Istenben való elégedettség helyett az anyagi javakban való, anyagi javakból való merítés rendszerével korlátozza azt. De a kérés parancs ott van végig a Bibliában. Kérjetek és adatik nektek. És a kívánság pedig az önkínzás egyik leghatékonyabb eszköze. Ja, és mellesleg azonnal megrontja a kapcsolatot Istennel. Mert amikor Isten megadja, amit kívánsz, akkor engedelmes szolgád volt, hisz te követelted, hogy megadja. Amikor meg nem adja meg, akkor egy önző, veled nem törődő, téged nem szerető Isten. Hisz az élet nem megy másképp, csak ha ő megadja, amit követelsz tőle. Tehát azonnal torzítja a kapcsolatot Istennel. Jó? Tehát kívánság nem, hanem helyette kérés. De ha meg akarok gazdagodni, azonnal tele vagyok kívánságokkal. Mert a meggazdagodás alapmotivációja az, hogy az élet nem lehet teljes, ha csak nem gyarapítom a javaimat. És ez maga a kívánság. Oké, köszönöm a figyelmeteket. Drága Jézus, arra kérünk, hogy hogy adj nekünk bőséggel, a szívünk legmélyén biztonságot, szabadságot, a szívünk legmélyén szeretetet, a szívünk legmélyén begyógyult sebeket, a szívünk legmélyén túlcsorduló, bőséges életet, hogy teljesek legyünk, hogy megéljük a teljességünket veled. És aztán hadd kérjünk tőled is te a kéréseinket, szabadon, ahogy jónak látod, teljesítsd. De ha nem teljesíted, akkor sincs baj, mert már teljesek vagyunk, már élünk. Csak köszönjük, csak hálásak vagyunk. És hogyha még sose fogadtad el Jézust, mint a megváltódat, ez az első lépés. Mondd neki, elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. Ha meghalok, vigyél a mennybe, és amíg itt vagyok a földön, gondoskodj rólam, vigyázz rám, védj körül a szereteteddel, és tégy engem a világ leggazdagabb emberévé, a szívemben, a lelkemben, és így valóságosan. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, és lelki gyakorlatokról nem esett szó, de talán legközelebb meglátjuk majd Isten, hogy vezet minket. Ugye lelki gyakorlatok alatt olyan elmélkedést, olyan gondolkodásmódot értek, amely segít kiszedni minket ebből a materiális rendszerből. Nem bonyolult dolgok, tehát például a hálaadás az egyik. Tehát amikor Isten azt parancsolja, hogy mindenkor is mindenért hálát adjatok, akkor valójában arra kényszerít, hogy felismerd a gazdagságodat, és levedd a szemed arról, ami nincs, és ráfókuszálj arra, amit van. És hogyha csak az anyagi javakra gondolunk, és az anyagi javainkért adunk hálát, már az megváltoztatja a világunkat. De ha ebben még belevesszük Istent is, és az ő ígéreteit, akkor abszolút minden okunk megvan a hálára. Jól van, de ezt majd legközelebb. Sziasztok!